Magyarország első katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, írt a Facebook oldalán Orbán Anita külügyminiszter. Erről a hétvégén egy telefonos egyeztetésen megállapodott Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel, tette hozzá. Az egyeztetésekbe bevonják a kárpátaljai magyarság képviselőit is. Az első online tárgyalást holnap tartják. Sólyog Tamás nem mond le, szerinte nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely ezt megalapozhatná. Az Indexnek adott nagy interjúban azt mondta, nem bánta meg, hogy Orbán Viktor felkérésére elvállalta az államfői tisztséget, mert egy magyar embernek ez a legnagyobb megtiszteltetés. A köztársasági elnök egyebek mellett arról is beszélt, az államfő a létével fejezi ki a nemzet egységét, közjogi keretbe foglalja a politikai döntéseket, azoknak alkotmányos rangot ad. A háború egyik legnagyobb ukrán drón támadásában legalább négyen meghaltak, tucatnyian megsebesültek, írta meg a Brit Guardian az orosz hatóságokra hivatkozva. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukránok 14 oroszországi régiót vettek célba tegnap. A támadásokban köztük volt a moszkvai régió, a Krím-félsziget, a Fekete-tenger és az Azovi-tenger térsége is. A támadásban közel 600 drónt vetettek be az ukránok. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök megerősítette a támadás hírét. Azt mondta, drónjaik több mint 500 kilométert repültek, és Ukrajna képes legyőzni a Moszkvában és az orosz főváros körül koncentrálódó légvédelmet. Szerinte teljes mértékben indokolt volt az orosz támadásokra adott válaszuk. A Moszkva elleni támadásokkal Kijev világosan megüzente az oroszoknak, hogy az országuknak véget kell vetni a háborúnak, jelentette ki. Tegnap tehát az eddigi legnagyobb ukrán drón támadás érte Moszkvát és térségét, amely alatt az ukrán erőknek sikerült áttörni az orosz főváros légvédelmi rendszerét. A pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnoka Telegram oldalán közölte, ez a hadművelet mérföldkövet jelent a konfliktus menetében. Moszkva mostantól soha nem alszik, fogalmazott Robert Brovdy. Feltételezett ukrán drón roncsait találták meg Litvániában. Oroszország azzal vádolja a NATO-t, hogy a saját területét felhasználva támadhatnak az ukránok, míg Ukrajna szerint az oroszok szándékosan eltérítik a drónjaikat, hogy élezzék a katonai szövetséggel való feszültséget. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók alóli ideglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az óra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában megjelentetett üzenetében gyors cselekvésre szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Általános sztrájk kezdődött Olaszországban, ehhez a közlekedési egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak. A szakszervezetek béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik. Az egynapos sztrájk nem érinti a légi közlekedést. Magyarországon tervez üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogó gyártója, a kínai Yadea, nyilatkozta Wang Yazong, a vállalat alelnöke a Financial Times-nak. A cég innen szolgálná ki az európai piacot, ahol egyre nagyobb a kereslet az elektromos robogókra. A hantavírus valós komolyan vendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon nincs közvetlen fenyegetés, írt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azzal összefüggésben jelezte ezt, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy romániai Arad megyei esetről. A NAV központ ügyfélszolgálatai a bevallás utolsó napjaira hosszított nyitvatartással készülnek. Ma, holnap és szerdán reggel 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig várják az ügyfeleket személyesen, illetve fogadják a hívásokat. Már több mint 2 millió 200 ezer SZIA bevallás megérkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Mától már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében maradt érvényben a tűzgyújtási tilalom, közölte a Nébih. Máshol az elmúlt időszakban elegendő mennyiségű és intenzitású csapadék hullott már az erdei biomassa átnedvesítéséhez. Végül az időjárásról. Északkelet felé távozik a felhőzet, ami mögött általában kisüt a nap, és már csak záporok fordulnak elő, maradnak azonban estig borult körzetek, a szél sok felé élénk. A csúcsőmérséklet általában 16 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
Csend ölel át, amíg nézem, ahogy alszol, és a hajnali fény az arcodhoz ér, megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép még. A szemünk helyettünk beszél.
Gyors a világ, szinte fáj, hogyan hajszol. Kell egy hűs menedék, ahova befér, olyan jókor jöttél, veled úgy megpihennék, többé már nem sietnék.
Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajánlás, ezt vártam még.
Csendül el, amíg nézem, ahogy alszol,
és a hajnali fény az arcodhoz ég.
Megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép még.
A szemünk helyettünk beszél. Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam még. A múlt elszáll, vigye a feledék, a tegnap könnyeit felváltja boldog nevetés.
Nincs többé útkeresés, két szív összeér,
hazatért. Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt váltam rég. Ha az élettől csak egyet kérhetnék, legyen az, hogy mindig velem ébredjél, és a két kezed
Mindennapi egészségünk.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, Laták Kamillát, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgatóhelyettesét, akivel a Vöröskereszt világnapja alkalmából találkozunk, de nagyon sok témát fogunk érinteni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk ismét.
Nagyon nagy tisztelettel köszönöm a meghívást, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, önt is, Renáta.
Kezdjük ott akkor, hogy a Vöröskereszt világnapja az miért is jelentőségteljes?
Május 8-án ünnepeljük a Vöröskereszt nemzetközi szervezet világnapját. Szerte a világon rendeződnek meg ünnepségek. Egy ilyen idős patinán szervezetnél fontos az, hogy tudjunk a múltból merítkezni ahhoz valóban, hogy meg tudjunk újulni időről időre, hogy emlékezzünk azokra, hogy mik azok az alapelvek, mik azok az irányok, ami mentén elkezdődött ez a hatalmas munka, ami egy nagy nemzetközi mozgalommal nőtte ki magát.
Mert hogy maga a dátum is ugye fontos, hogy kinek a nevéhez kötődik, hiszen Henri Danennek a nevéhez kötődik, és hogy maga az apropója is annak a történésnek fontos.
Ez a svájci üzletember, akinek a nevéhez és a születésnapjához kötődik a Vöröskereszt mozgalom világnapja, a Solferino csatán szerzett benyomásai alapján döntött úgy, hogy létre kell hoznia egy olyan világszervezetet, amelyben azért dolgoznak a mozgalom képviselői, hogy pártatlanul semlegesen nyújtsanak segítséget mindannak, aki arra rászorul. A csata helyszínén utazott keresztül, meglátta, hogy rengeteg sérült hever ellátatlanul, és rögtön megkezdte az önkéntesek megszervezését. Ezért is van az, hogy ilyenkor nem csak a világnap kapcsán, hanem a hétköznapokban is nagyon fontos, hogy a segítségnyújtásunk, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének a segítségnyújtása is mindig szem előtt tartsa azt, hogy segítsünk hatékonyan, pártatlanul mindenkinek, aki bajban van.
Itt volt egy kulcsfogalom, az önkéntes, és ugye ehhez kapcsolódik egy rangos esemény, aminek alkalmával kitüntetéseket vehettek át azok az emberek, akik rengeteget tettek a Magyar Vöröskeresztért, és annak kötelékében nagyon sokat tevékenykedtek.
Igen, az idei évben 145 éves a Magyar Vöröskereszt, és a világnappal együtt annak méltó ünnepléseként a Magyar Nemzeti Múzeumban tartotta meg a rendezvényét, és nagy büszkeséggel töltött el mindannyiunkat, hogy Heves vármegyében is vannak olyan kiváló vöröskeresztes mozgalom köré szerveződött önkéntesek, akik elismerést vehettek át ezen az országos ünnepségem. Garbac Gábor tanár úr, az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium pedagógusaként elsősegélynyújtás népszerűsítésért emlékérmet vehetett át. Tanár úr több mint 10 éve nagyon nagy segítségre van a szervezetnek. Nagyon lelkiismeretesen, belső motivációból vezérelve ténylegesen népszerűsíti az elsősegélynyújtást a diákok körében, de nem csak az elsősegélynyújtást, úgy összességében a jó szándékra való nevelés, a humanitárius eszmék mind-mind ott van a hétköznapi pedagógiai gyakorlatában, és nem sajnálja az időt arra egyébként, hogy a munka idején túl is foglalkozzon az érdeklődő fiatalokkal. Úgyhogy egy kiváló szakember, reméljük, hogy nagyon sokáig fogja segíteni még a szervezetünk munkáját. Az iskolával alapvetően is nagyon jó a kapcsolat. Rengeteg érzékeny segítőkész gyerek önkéntesként megfordul a szervezet körül. Önálló gyűjtési programjuk is van, már második éve valósult meg az, hogy csokoládé gyűjtenek apró csokikat rászoruló gyermekek számára, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon szép történet és jó példa arra, hogyha egy iskolában van egy olyan pedagógus, aki szívvel, lélekkel próbál segíteni, és őszintén fordul a gyerekek felé, akkor annak szép eredményei lesznek. Úgyhogy tanár úr most is majd egyébként hozza az általa felkészített csapatokat az országos elsősegély nyújtó verseny vármegyé fordulójára, úgyhogy szívből drukkolunk és gratulálunk az ő elismeréséhez.
És hát ugye volt még kitüntetett innen a vármegyéből?
Igen, több kitüntetettel utaztunk együtt erre az ünnepségre, és Kis Józsefné számára is átadásra került egy vöröskeresztes tevékenységért dicsérő oklevél. Marika néni is nagyon-nagyon régi önkéntese a szervezetnek. Rendkívül megbízható, elhivatott. Ő egyébként Bükszent Erzsébet településen aktivista több tíz éve már. Alapszervezetet működtet, gyűjtésekben segít, mozgalmi feladatokban közvetítő szerepet tölt be az iskola és a szervezet között az ifjúság munka kapcsán, illetve a véradásokat is ő szervezi helyben a településen. Egri önkéntesünk is két fiatal kapott elismerést, az egyikük Marosfalvi Attila. Attiláról annyit kell tudni, hogy ő 30 éve önkéntese volt az idén a Vöröskeresztnek, ifjúsági önkéntesként kezdte ezt a fajta tevékenységét, és leginkább imitátorként volt jelen. Minden lehetséges képzésen előfordult, minden katasztrófa gyakorlaton, látványos baleseti bemutatókon olyan különleges sebimitációkat képes elkészíteni, amik mind így a hosszú évtizedek alatt váltak ennyire professzionálissá, és az idei évben meg 90-szeres véradó is volt egyébként Attila, úgy, hogy ő is egy kiváló önkéntesünk, akire nagyon büszkék lehetünk.
Hát ő már halmozta akkor
tehát
ezeket a jelentős dolgokat.
Halmozta a jelentős dolgokat, és nem utolsó sorban Tajti Emma utazott még velünk az ünnepségre. Emma az év önkéntese díjat vehette át. A mentális egészségmegőrzés területén tartott előadás sorozat miatt, ami valóban egy komoly és újszerű vállalása volt a szervezetnek. Újszerű volt azért, mert hogy a mentális egészséggel, mentális segítségnyújtása viszonylag ritkában van lehetőségünk foglalkozni. Így kevesebb olyan szakértő önkéntesünk van, aki érdemben tudna esetleg ezen a területen létrehozni valamit. Emma pont egy ilyen önkéntesünk, szociológus, tanácsadó is már, és folyamatosan képzi magát ezeken a területeken, és ifjúsági önkéntesből vált felnőtt önkéntessé. Nagyon érdekes volt az ő hosszú önkéntes életútját is végigolvasni, úgyhogy olyan emberek kaptak elismerést a Világnapon Budapesten, akik azt hiszem, valóban a hétköznapi hősök, és tényleg példaképeink. Mindegyikük kiváló ember, nagyszerű vöröskeresztes, és hihetetlen, hogy szerencsére ennyi emberről tudtuk azt őszintén mondani, hogy valóban áldozatkészen végzik a szolgálatukat, és ez egy helyes, helytálló és őszinte megfogalmazás, úgyhogy szívből gratulálunk a kitüntetetteknek, és elmondható az is, hogy novemberben majd a Véradók napja alkalmából megrendezésre kerül Vármegyei Központi Ünnepségen kerülnek még kitüntetések átadásra, olyan kitüntetések is, amelyeket most nem sikerült átadnunk, illetve a véradó mozgalomhoz kapcsolatos elismeréseknek a sora is majd ott fog megkövetkezni.
Hogyan választották ki a kitüntetetteket? Mi volt az alapszempont, és őket ugye nyilván akkor fel kellett terjeszteni, gondolom.
Nagyon kedves és nagyon hálás feladat a kitüntetéseknek a az előkészítése. A kitüntetéseket a társadalmi vezetők kezdeményezik, javaslatot ők tehetnek, a Vöröskeresztes tagok társadalmi vezetői. Egy ilyen időszervezetnél elég jól szabályozott rendszerek vannak. Van egy nagyon vaskos kitüntetési szabályzatunk. Minden egyes kitüntetésnek megvannak a szabott kritériumai. Milyen típusú kitüntetések vannak, kik felterjeszthetőek. És általában a hálánk kifejezésének ez a legjobb eszköze, úgyhogy a társadalmi vezetők végig szokták minden egyes évben olvasni a kitüntetési szabályzatot, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módok vannak arra, hogy köszönetet mondjunk az önkénteseknek, és akkor a kritériumok alapján kezdik kigyűjteni, hogy ki az, aki az adott elismerésnek megfelelhet. Nyilván vannak olyan elismerési formák, amikre nincs is minden évben lehetőség, olyan szempontoknak kell megfelelni, de azért módszeresen megtekintik a vezetők, hogy mik a kritériumok, és hogy arra vajon van-e a környezetünkben alkalmas személy, hogyha több ilyen személy is van, akkor kezdődik meg a mérlegelés, és nyilvánvalóan a szempontok azok nagyon szerteágazóak. Mikor kapott-e már valaha elismerést az, aki kapja? Milyen régóta önkéntese, aktivistája a szervezetnek? Létrehozott-e valami olyas valamit, ami csak az ő nevéhez kötődik? Volt-e olyan vállalása, amiben ő valamilyen vezetői szerepet töltött be, vagy a konkrét megvalósításban zászlós hajóként kormányozta a feladatot? Ezek mind befolyásoló tényezők, és aztán a vezetőség majd meghoz egy javaslatot a felterjesztésekre, azok felkerülnek az országos vezetőség felé, és akkor ott még szintén van egy egyeztetés erről, és aztán majd születik egy döntés, hogy valóban megkaphatja-e az a jelölt azt a kitüntetést, amire őt felterjesztették.
Akkor, ha jól értem, ez még itt a szervezetben is meglepetés volt, hogy akkor ők megkapják el?
Igen, több esetben meglepetés. Vannak olyan kitüntetési formák, amik annyira jól szabályozottak, hogy azért bizakodhatunk abba, mert hogy a kitüntetések adható darabszáma is le van szabályozva, vagy melyik típusú kitüntetésből az országos Vöröskereszt vezetősége hány darabot adhat ki. Nyilván, hogyha kiadható szám nincs maximalizálva, akkor jó eséllyel minden vármegyéből a delegáltak beleférnek ebbe a körbe, de néhány elismerési formánál maximalizálva van, és nem az a darabszám van, a hány vármegyéje van az országnak, úgyhogy ott mindig egy kicsit rizikósabb ez a dolog. Hát figyeljük mindig, és izgulunk, és az ember mindig jobban izgul, sokkal jobban izgul, mint hogyha ő lenne személyesen érintett ebben, hiszen nagyon erős a kötődés az önkéntesek és a szervezett a munkavállalói vagy a társadalmi dolgozói között, úgyhogy izgulunk egymásért, és várjuk, hogy mindenki megkaphassa azt a méltó elismerést, ami jelképes formájában valamit visszaad abból a sok jóból, amit ő tett azért a szervezetért.
A fontos szó, hogy önkéntes, és nyilván ők nem arra készülnek, hogy ezt a munkát, amit ők elvégeztek, ezt honorálják majd, akkor ők is meglepődtek azon, hogy kitüntették őket?
Igen, nagyon meglepődtek azon, hogy kitüntetést kaptak. Az elismerés formáján is meglepődtek, tehát azt gondolom, hogy ez mindenki számára mindig egy ilyen váratlan csuda jó hír, mert hogy nem azért dolgozik tényleg egyikük sem, hogy valamilyen elismerést kapjon, de ezek a gesztusok azért nagyon sok erőt adnak ahhoz, hogy a továbbiakban is tudják végezni a dolgukat, hiszen itt az országos ünnepségen, ott a Magyar Nemzeti Múzeumban az összes laudáció elhangzik. minden egyes kitüntetésnél azért az a 3-4 mondat, ami összegzi annak az embernek a munkásságát, a jelenlétét a szervezetben, egy nagyon szép ünnepi köntösbe csomagolva elhangzik, és amikor az ember hallgatja és látja, hogy mennek átvenni a díjakat emberek, akkor elgondolkodik, volt az idei évben is olyan önkéntes, aki 60 éve a szervezetnek az önkéntese, és elismerést kapott. Tehát valami mellett 60 évig kiállni folytonosan, bizonytalanság nélkül, az mindenképpen ilyen nagyon inspiráló dolog, úgyhogy arra is jó az ünnepség, hogy erőt nyerjenek belőle a további munkához azok, akik ott vannak.
Nagyon hosszú idő, amit említett, a 60 év, de mindig vissza kell kanyarodnom Tajti Emma példájára, hiszen ő egészen fiatal korától kezdve köteleződött el a Vöröskereszt iránt, és tart a mai napig ez az elköteleződés, és nyilván azért is emelem ki, mert hogy a fiatalok megragadása, főleg a mai világban igen nehéz, erről már többször is beszéltünk, nagyon fontos a fiatal önkéntesek jelenléte.
Rendkívül fontos, célzottan dolgozunk is érte, hogy az ifjúsági közösséget fejleszteni tudjunk. El kell mondani minden esetben a fiataloknak, hogy ez egy olyan fontos gyakorlati tudás, az elsősegélynyújtás maga, amit tényleg úgy érdemes és úgy leghatékonyabb elsajátítani, talán, hogyha ilyen kortárs képzés formájában is önszorgalomtól, belső indítatástól vezérelve tanulnak meg, vesznek át, és ahhoz olyan lelkes fiatal ifjúsági önkéntesek kellenek, akikre érdemes odafigyelni, akikkel jó egy társaságban lenni. Több hősképző programot is tartunk, elmegyünk iskolákba, különböző rendezvényekre, ahol a laikus elsősegélynyújtás népszerűsítése megtörténik. Ezeket az ismereteket mindig fiatalok adják át. A program elején néha egy vöröskeresztes munkatárs, vagy én mondunk néhány gondolatot a vöröskeresztről, a mozgalomról, arról, hogy miért érdemes foglalkozni ezzel, de magát a tartalmat a hősképzőbe a fiatalok adják át egymásnak, és annyira jó megélni, amikor egy ilyen program végén jönnek oda új fiatalok, akik azt mondják, hogy keresik a lehetőséget a csatlakozáshoz, és szeretnék megpróbálni ők is, és jönnek és megnézik, hogy az önkénteskedésnek ez a formája így beleillik-e az ő hétköznapjaikba. Mert a távoli cél az mindegyikük számára az, hogy valami klassz és izgalmas dolog legyen az, amihez csatlakoznak, például egy ilyen nagyszabású vármegyei elsősegélynyújtó verseny, amit 54. éve szervez a Vöröskereszt az idén.
Na, ez is egy nagyon hosszú idő.
Vagy például a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, amire ugye a kellő felkészülés után majd jelentkezhetnek a fiatalok, és akkor ott a Balaton parton heti turnusokban ténylegesen elsősegélyt nyújthatnak, hogyha egy kisgyerek belemegy a talpacskájába egy kagyló, vagy a játszótéren történik valami kisebb baleset, úgy, hogy szükséges a kellő felkészültség ahhoz, hogy aztán tényleg ilyen kis hétköznapi hősként segíteni tudjanak a bajba jutottakon.
Beszéljünk akkor kicsit erről a versenyről, hiszen 20-án rendezik meg majd ezt az elsősegélynyújtó versenyt. Kiket várnak, milyen a népszerűsége ennek a programnak?
Az elsősegélynyújtó verseny az idei évben 20-án szerdán fog az Érsekkertben megszerveződni Egerben. 9 órától lesz a hivatalos megnyitó. Én arra biztatok mindenkit, hogy nyugodtan jöjjön ki, és nézelődőként nézzen meg ezt a versenyt. Meg lehet nézni. Nyilvánvalóan a versenyt megzavarni nem lehet, nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Gyermek kategóriában, ifjúsági kategóriában és felnőtt kategóriában fognak versenyezni csapatok. A vármegye minden pontjáról fognak érkezni majd a versenyzők, és az idei évben összesen 15 csapat fogja összemérni a tudását. Gyermek kategóriában 7 versenyzőcsapatot várunk, ifjúsági kategóriában 6 csapat fog érkezni, és felnőtt kategóriában is lesz 2 csapatunk, úgyhogy ő közöttük nagyon éles lesz a küzdelem, hiszen a cél az ilyen nagy felmenő rendszerű versenyeknek mindig az országos döntőre való eljutás, úgyhogy izgalmas verseny lesz reményeink szerint. Nagyon sok szervező partner csatlakozik hozzánk évről évre. Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni feléjük is, hiszen ahhoz, hogy a 15 csapat versenyezni tudjon, egy jó 100 fős stábnak kell a rendelkezésükre állni. Úgyhogy az Agria speciális mentők és tűzoltók hosszú-hosszú évek óta állandó szereplői állomást biztosítanak a versenynek. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága is egy ismeretterjesztő standal támogató és állandó szereplője ennek a programnak. A Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a Honvédség helyi toborzó irodája, az országos mentőszolgálat munkatársai, a Heves vármegyei rendőrkapitányság mind ott lesznek ezen a programon. Rehaboldog kutyakiképző a kutyáival szintén csatlakozik a megvalósításhoz, és nem utolsóként szeretném megemlíteni az Egri Szent György Lovagok Alapítványt. Második éve már a lovagok is csatlakoztak, és ők is ismeretterjesztő kis Totó formájában próbálják bemutatni önmagukat a versenyző csapatok számára. Tehát több beszélt tudunk ebben a programban is megvalósítani, hiszen az első segélynyújtás a versenyen keresztül egy nagy ismeretátadás lehetőségét rejti magába. A védelmi szervekkel közös munka alkalmanként, ha előfordul, az mindenképpen könnyebb, hogyha vannak ilyen közösségi programok, amikbe csatlakozunk. A fiatalok számára ez egy kiváló pályaorientációs lehetőség is, mert hogy mindenféle dologgal találkoznak. Tehát a pihenőállomások célja ugye az, hogy ott tartalmasan eltöltsék az időt, és valami újdonságot halljanak. Körpályán fognak haladni. Így 15 csapathoz 15 állomást vagyunk szükségesek biztosítani, és a 15 állomásból 4 kárhely lesz, ahol az életű baleseti szimulációs feladatokat kell megoldani. Úgyhogy lesz a 4 kárhely, és a többi állomás pedig úgynevezett pihenő állomás, közülük 2 még azért külön említést érdemel, mert lesz egy első segélynyújtó Totó állomás, az be fog számítani az eredményben, pontokban. Lesz egy Vöröskeresztes Totó, az nem része az eredményképzésnek pontszámban. Úgyhogy egy nagyon izgalmas, tartalmas nap lesz. Én biztatom a ráérő, érdeklődő embereket, hogy jöjjenek el és nézzék meg ezt a versenyt. Nagyon jó látni, hogy haladnak a csapatok, és milyen szituációkban kell helytállniuk ezeknek a pici gyerekeknek az első segélynyújtó táskájukkal. És közben a kárhelyeken még a zsűri, az Országos Mentőszolgálat munkatársai, tehát hivatásos kollégák zsűrizik őket, és minden csapatot szervezetten kísér, csak külön egy csapatkísérő, hogy a vidékről ékhez a gyerekek, ugye nem tévejedjenek el az érsekkelbe önkéntesek, úgyhogy egy hatalmas feladat és egy nagyon jó móka ez a szervezet életében, minden évben izgalommal teli.
2 felnőtt csapat indult tehát. Ez milyen arány az elmúlt évekhez képest?
A tapasztalat az, hogy körülbelül 2 csapat szokott indulni. Fordult már elő az is, hogy 1 vagy 3 csapat indult. Én nagyon biztatom a munkahelyi közösségeket, hogy szervezzenek meg egy ilyen első segélynyújtó csapatot. Akár a Szent István Rádiós Televízió is jövőre szeretettel várom a szerkesztőségek munkatársait. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Tehát a versenyre való...
A csapatépítőnek is nagyon jó lehet.
Kiváló csapatépítési lehetőség. Érdemes megkezdeni azért 1-2-3 hónappal a felkészülést, mindenképpen a felnőtt csapatról, és akkor mi minden segítséget megadunk, úgyhogy én biztatom itt a szerkesztőségeknek a munkatársait, hogy szervezzenek meg egy első segédcsapatot. Nagyon jó móka, és egy valóban hasznos dolog is. Kiváló csapatépítési lehetőség ez egy munkahelynek, vagy egy baráti közösségeknek. Célzottan ugyan megfordulunk munkahelyeken, az egy kicsit más aspektusból közelíti meg az elsősegélynyújtást. Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamokat szervezünk, ezt ugye annak érdekében, hogy a munkahely, mint munkáltató megfeleljen bizonyos törvényi kötelezettségeknek, de a kettőt akár össze lehet hangolni, hiszen hogyha már a munkáltató megrendelt egy munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamot, és ott már a kollégák közül néhányan felkészítődtek, akkor lehet, hogy utána érdemes esetleg egy versenyre is benevezni, és akkor egy kis plusz közösségi felkészüléssel a megszerzett tudást egy kicsit egy csapatépítő kis tevékenységbe átvezetni.
Izgalmas lehet ez egyébként a munkahelyeknek és a munkavállalóknak is. Nyilván amiatt is jut eszembe, hogy hiszen rengeteg embernek van B-kategóriás vagy bármilyen jogosítványa, ahol egyébként elsajátítjuk ezeket az információkat. De mennyire tudjuk? Tehát, hogy mennyire marad meg ez az információ? Mi a tapasztalat, amikor látják, hogy munkahelyre kitelepülve újra meg kell tanítani ezeket a mozdulatokat?
Nagyon változó. Nyilván az időfaktor azért fontos szereplő, tehát minél régebben találkozott valaki a tartalommal, annál kevésbé frissen él az ő emlékezetébe, akik viszonylag nem régiben voltak felkészítésen, vagy szerezték meg a jogosítványt, azért szoktak emlékezni rá. Nagyon szituáció függő egyébként, tehát sokszor hallunk olyan beszámolót, hogy a bajban hirtelen felfrissültek az emlékek, és valaki a lélek jelenlétének köszönhetően nagyon ügyesen tudott helytállni. Hát ez a hirtelen stressz vagy a krízis helyzet is másként hat emberekre. Van, aki leblokkol, valaki viszont töltekezve nagyon ügyesen hely tud állni. Érdemes időről időre azért felfrissíteni az ismereteinket. Nem tudhatjuk, hogy mikor van szükség, melyik ismeretre. Érdemes foglalkozni ezzel egy kicsit, hiszen hogyha bajba kerül valaki, akkor tudnunk kell segíteni. Nemrégiben történt egy sajnálatos baleset, ahol konkrétan én és a kolléganőm voltunk a laikus elsősegélynyújtók. Egy fiatal ember az elektromos rollerrel jött ki az érsekkertből, és nem tudta bemérni azt, hogy vajon az ő testmagassága elfér-e még a kapu alatt, vagy sem. És akkor így vele történt egy baleset, egy nagyon felkészült, kiváló járókelő azonnal ugye a Klapka-György úton található Egerben a Vöröskereszt irodája, közvetlenül néhány méternyire az érsekkert bejáratától. A fiatalember, akivel baleset történt, szerencsére nem került sokkos állapotban, nem ájult el, át tudott jönni az út túloldalára, ott leült egy beton virágládára. A járókelő nagyon felelősen, mielőtt bármit is tett volna, kihívta a mentőt, elmondta, hogy mi történt, és nagyon ügyesen és határozottan már is feljött a Vöröskeresztes irodába, és mondta, hogy azonnali elsősegélynyújtásra van szükség. És akkor, mert hogy ez történt, és akkor szaladtunk kolléganővel, hoztuk a raktárból ezt a táskát, amikkel egyébként a fiatalok is dolgoznak a hősképző rendezvény kapcsán szemléltetési céllal, és akkor ott nyilvánvalóan próbáltunk törekedni a megfelelő érzéscsillapításra, illetve szóval tartani a fiatal embert, megfelelő üléshelyzetbe helyezni, és így tovább a mentő kiérkezéséig. Akkor hirtelen az ember ösztönösen cselekszik, de nyilvánvalóan minél tudatosabb ez, minél nagyobb arányban van ott a tudatosság, és kisebb arányban az ösztönösség, annál hatékonyabb a segítségnyújtás. Szerencsére nem volt túl nagy baj, sokkal látványosabb volt a vizuális megjelenés a balesetet követően, és nagyon gyorsan kiérkeztek az országos mentőszolgálat munkatársai, és közben megérkezett a fiú édesanyja, és rettenetesen meg volt ijedve, és ugye megnyugtattuk, hogy mi az eszközöket ott kezeljük, és aztán visszaérkeztek délután a rollerért, az édesanyja kerékpárjáért, és már teljesen ellátva, bekötözve, és vidáman, és minden komolyabb gond nélkül tudtak távozni ők a sürgősségiről, úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni, mert egy sima adminisztratív hétköznap az ember irodájába betoppanhat egy helyzet, amikor muszáj cselekedni, és ez bármelyik munkahelyen előfordulhat.
Vagy akár az utcán.
Vagy az utcán, vagy bárhol.
Az elsősegélynyújtáson túl hétköznapi hősök másképp is lehetünk, hiszen a véradás is nagyon fontos tevékenység, és nyilván ebben az önkéntesek létszáma is megjelenési gyakorisága is nagyon fontos. Hova mehetnek legközelebb vért adni, miért fontos a véradás?
Rendkívül fontos a véradás mindenkor, és azt mondhatjuk, hogy időszaktól függetlenül. Az emberi vérkészítmény semmi mással nem pótolható. Arra kérek mindenkit, hogy feltétlenül tájékozódjon EGRI véradók csoportjába, véradás.hu oldalon, hogy melyik napon pontosan milyen véradó eseményeken tud segíteni. A vármegyében szinte minden nap van valahol egy esemény, a közelben, ahol lehetőség van véradásra. Természetesen lesznek majd közösségi programok köré szerveződött események is. Itt a Szent István Rádiós Televízió stúdiójában szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét egy nagyon fontos eseményre. A véradási események hosszú sorából, mert tényleg nagyon sok lehetőség van segíteni, de május 18-án 13.30-tól a Lajosvárosi plébánián Szentlélekváró véradásra várunk mindenkit, és szeretnénk, hogyha minél többen eljönnének. Nagyon szépen köszönjük a plébániának azt a rengeteg segítséget, amit a szervezés mögé tesz már hosszú ideje. Fontos elmondani, hogy amikor ünnepek közelednek, amikor tudjuk azt, hogy munkaszüneti napok is illeszkednek a hétvégét követően be, akkor a biztonságos vérellátás érdekében menjünk el vért adni valahol ott előtte, hiszen a betegeknek a munkaszüneti napokon is és az ünnepnapokon is van szüksége a segítségre. Úgyhogy ajánlom szíves figyelmébe mindenkinek a május 18-át a Lajosvárosi plébánián 13.30-tól várják ott a közösség tagjai az érkezőket. Szerintem mindenkit szívesen fogadnak.
És hát jön a nyár, amikor egy kicsit csappan majd az érdeklődés, de hogyan is lehetne még biztatni az embereket, hogy a nyár ugyanúgy fontos a vérellátás szempontjából, hiszen ezt most említettük, hogy minden egyes nap fontos, de talán nyáron, amikor egyre kevesebben mennek, sokan mennek nyaralni, érdemes erre is odafigyelni és időt szánni.
Igen, érdemes azért ilyenkor, lassan közeledünk az év közepe felé, egy kicsit megszámolni, hogy hányszor tettünk eleget ennek a kedves önként vállalt kötelességünknek, aki még az évben csak egyszer volt véradáson, annak javaslom, hogy már kezdje elnézegetni tényleg a véradás.hu-n, hogy neki mikor lenne az az alkalmas időpont, amikor segíteni tud. Egyébként kétszer-háromszor azért jó lenne, hogyha minél többen beiktatnák ezt a szép kedves szokást az életükbe, hiszen nem az a cél, hogy egy valaki éljen minden véradási lehetőséggel, és hogy egy jó úriember évente ötször adjon vért, és egy hölgy meg négyszer menjen el. Az a cél, hogy minél több új első véradót, vagy minél több olyan véradót, aki csak egyszer szokott esetleg elmenni, vagy éveket hagy ki véradás nélkül, véradásra hívjunk meg, úgyhogy reméljük, hogy jönnek és fognak segíteni, hiszen nagyon nagy szüksége van rá, és szerintem senkinek nem kell túl messzire menni a saját környezetén belül, hogy egy beteg útról tudomása legyen, ahol esetleg vérpótló kezelésre van szükség. Rengeteg onkológiai betegség kapcsán nélkülözhetetlen a véradás. Műtétekhez szükség van a vérkészítményekre. Balesetek is történhetnek, amikor muszáj vért adni valakinek. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy ez egy annyira szép és kedves és hálás dolog egyébként, hogy váljon véradás, válts rendszeresen nagyon vért, hiszen nem kerül semmibe. A félelmeket fel kell tudni oldani, és aztán meg olyan hatalmas nagy az, amikor az emberben tudatosul az, hogy ő képes a segítségnyújtásra, és ő képes valakinek konkrétan az életet jelentő vért odaadni, adományozni.
Laták Kamillának nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon jó egészséget kívánok mindannyiuknak, és szeretettel várunk mindenkit. 18-án a Szentlélekváró véradásra, és 20-án pedig az első segélynyújtási versenyre.
Az elmúlt közel egy órában Laták Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgatóhelyettesével beszélgettünk a Vöröskereszt május 8-ai világnapja alkalmából. Szó volt kitüntetésekről, az önkéntesség, a víradás és az újraélesztés elsajátításának fontosságáról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Kvaszinger Jenő és Nátrán István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.